Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, az Úr Jézus által, hogy megengedted élnünk az év utolsó együtt létét is itt a gyülekezetünkben. Köszönjük néked, hogy ennek az évnek végére érhettünk. Köszönjük néked, hogy most is együtt lehetünk azért, hogy rád hallgassunk, és téged dicsőítsünk, imádjunk. Kérünk téged, hogy most is szólj hozzánk, és te áld meg ezt az egész együttlétünket. Köszönjük néked, hogy mindjárt itt lehetünk. Köszönjük azokat is, akik valamilyen oknál fogva talán nem tudtak eljönni, de lélekben velünk vannak. Kérünk téged arra, hogy a te ígéd szólaljon meg ma este is közöttünk, és áld meg a szívünket egyen-egyenként. Köszönünk néked mindent, amit eddig is kaptunk tőled ebben az évben is. Köszönjük néked, hogy most szegényen, üres kézzel állhatunk meg előtted, hogy te gazdagítsál meg bennünket. Kérünk, hogy szólj hozzánk, Urunk, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk. Sámuel próféta első könyvéből, a 7. részből, a 3. résztől, a 3. verstől a 14. versig. Tehát Sámuel próféta első könyvének 7. részében, a 3. verstől a 14. versig ezt olvassuk. Sámuel pedig szól a Izrael egész házához mondván, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadítiteket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának. Akkor Sámuel mondá, gyűjtsétek össze egész Izraelt Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűlének azért Mispában, és vizet merítvén kijönték az Úr előtt. És böjtöltek azon a napon, és így szóltak ott, vétkeztünk az Úr ellen. És eképpen ítélé Sámuel Izrael fiait Mispában. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűlének Mispában, feljöttek a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen, és mikor ezt meghallották Izrael fiai, megrémültek a filiszteusoktól, és mondának Izrael fiai Sámuelnek, ne szűnjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből. Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és megáldozá azt egészen égő áldozatul az Úrnak, és fohászkodék Sámuel Izraelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatá őt. És lőn, hogy amikor Sámuel az égő áldozatot végezé, eljövének a filiszteusok, hogy Izrael ellen harcoljanak. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavarta őket, hogy megverettetének Izrael előtt. Akkor kijövének Izrael emberei Mispából, és üldözték a filiszteusokat, és verték őket egészen Betkáron alól. Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Miszpa és Sén között, és Ében-Haézernek nevezte el, mert mondá, mindeddig megsegített minket az Úr. És megaláztatának a filiszteusok, és nem mentek többé Izrael határára. És az Úrnak keze a filiszteusok ellen volt, Sámuel teljes életében. Kedves testvéreim, elérkezett ennek a évnek, naptári évnek a vége, és lassan az új esztendőnek a kezdete is itt van. Olyan időpont ez, ami nem egy végállomás, ahol véget ér az út, hanem csak egy határállomás, ahová valahonnan megérkezünk, és ahová reménység szerint, illetve ahonnan reménység szerint folytatjuk tovább az utunkat. Úgy gondoltam, hogy ide illik ez a felolvasott bibliai történet is, amiben ugyancsak arról van szó, hogy a zsidó nép egy úton járt, elértek valahová, és onnan aztán indultak tovább. És ezen a határon azt látjuk, hogy az Úr prófétája, Sámuel próféta vett egy követ, és felállította azt, és elnevezte Ében-Haézernek, ami azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Ezen a régi emlékkövön át, ami már azóta biztos elporlat, de az ígében mégis előttünk áll, ezáltal hadd hirdesse most nekünk Isten az ő dicsőségét, és aztán hadd indítson az iránta való imádatra, és hadd buzdítson bennünket a belé vetett gyermeki bizalomra. Először is ez a kő, ez hirdette az Istennek a dicsőségét. Izrael, ahogy olvastuk itt az ígében, a szomszédos nép, a filiszteusok elnyomása, szorongatása alá került, és a saját hazájukban ezt nem élték meg valami nagy örömmel, mint ahogy mi se éltük, vagy éljük meg túl nagy örömmel ezt a helyzetet. De ott és akkor Izraelen ez a történelmi helyzet, ez a politikai, katonai elnyomás, ami rájuk nehezedett, ez Isten ítélete volt. Isten ítélete volt, mert hogy elhagyták őt és az igéjének való engedelmességet, és bálványokat tettek Isten helyére, és azokat imádták, és azok szerint élték a hétköznapi életüket. A filiszteusok keze azonban igen nehéz volt rajtuk, és nagy szorongatatásban a zsidóknak a szíve, lelke valahogy fogékonnyá lett Sámuel próféta szavára, aki azt mondta nekik, hogy az Úr megszabadít titeket az elnyomás alól, ha teljes szívetekből visszatértek hozzá, ha megtértek, ha eltávolítjátok magatok közül a bálványaitokat, a szíveteket elkészítitek, és ő neki adjátok, és csak neki szolgáltok. És a zsidók valahogy, mondom, a nyomorúság ekélye megszántotta a szívüket, és valahogy úgy elfogadták Sámuelnek ezt a szavát, ráálltak a dologra, hogy olvastuk itt a negyedik versbe, és amikor Sámuel ezt látta, akkor egybehívta Izrael fiait Mispába. Össze is jöttek, és vizet öntöttek a földre az Úr előtt, ami a könnyeiket volt hivatott jelképezni, a mély, könnyes bűnbánatukat jelképezte, szimbolizálta, és azt mondja, hogy a könnyeink helyett tulajdonképpen a vizet öntjük a földre, amit beszennyeztünk a bálványainkkal, az engedetlenségünkkel, és várjuk is, hogy te tisztítsd majd meg ezt a földet a te kegyelmedből, és bennünket is. Tehát valódi bűnbánat volt a szívükben, úgy, hogy Jeremiás könyvében olvassuk, ahol a prófét egy helyen azt mondja, hogy bárcsak fejem vízzé változnék, szemem pedig könyhullatásnak kútfejévé, hogy éjjel-nappal sirathatnám az én népem leányának megölöttjeit. Ez a szomorúság Jeremiásnál, itt a szomorúság nem a nép romlása miatt, hanem az ő saját bűneik miatt szállta meg a zsidó embereket. Ehhez járult, ehhez a mély, könnyes bűnbánathoz járult a böjtölés, ami ugyancsak a bűnbánatukat juttatta kifejezésre. Ehhez járult aztán egy egyszerű bűnvallás is, amit kimondott a nép. Megint ez a, amivel korábban találkoztunk, hogy nem magyarázkodnak, nem szépítik a dolgokat, hanem azt mondják, vétkeztünk az Úr ellen. Érezzük, hogy valami nagyon sötét korszakot zárnak most le igazi bűnbánattal. És ahogy a nép ezt cselekszi, valahogy a filiszteusok megneszelik ezt a dolgot, összefognak a fejedelmek, és katonai erővel felvonulnak a zsidók ellen. Nyilván attól tartottak, hogy itt valami összefogás történik a zsidók között, aztán megpróbálják majd lerázni az ő igájukat a nyakukból, és ennek elébe akartak menni. Összefogtak és felvonultak. A zsidók nagyon megijedtek, mert érezték a szervezetlenségüket, a kiszolgáltatottságukat, a gyengeségüket, és rémületükbe, félelmükbe arra kérik Sámuelt hirtelen, hogy esedezzen értük az Úrhoz, hogy az Úr szabadítsa meg őket a túlerőben lévő ellenségeiknek a hatalmából. Imádkozz értünk, Sámuel. Te, aki az Úrral, hogy így mondjam, jó kapcsolatban vagy, te esedezzél, járjál közben érettünk, és próbáld elérni az Úrnál, hogy ő, aki a történelmünkben már annyiszor megmutatta, hogy szabadító Isten, most is mutassa meg az ő szabadító hatalmát, szabadító erejét, és legyen a mi szabadítónk az ellenségeinktől. Nem a lelki ellenségektől, hanem a politikai, katonai ellenségektől, akik itt szorongatnak bennünket. Avatkozzon be ebbe a konkrét történelmi helyzetben a mi életünkbe. Sámuelről azt olvassuk, hogy ezek után egy engesztelő áldozatot mutat be az Úrnak, egy szopós bárányt vesz, és egészen égő áldozatként elégeti. Ez az áldozat az összes többi áldozatoktól tulajdonképpen egy egyesítő áldozat volt. Benne volt az engesztelésnek a mozzanata, és benne volt egy kicsit az is, hogy hogy a nép voltaképpen önmagát föláldozza Istennek, odaadják magukat mindenestől Istennek. Egy szövetség megújítási szertartást végez tulajdonképpen Sámuel, és így kéri az Urat, hogy te, Urunk, aki szövetséget kötöttél velünk, és akivel most az előbb megújítottuk ezt a szövetséget, a te kegyelmedben bízva, kérünk, hogy hajolj le hozzánk, és szabadíts meg minket most ebben a katonai konfliktusban. És azt olvassuk, hogy az Úr meghallgatta őt, és nem tudjuk pontosan, mi történt, de az Úr mennydörgött nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavart őket, hogy megverték őket. Valahogy ez a valami furcsa zaj lehetett, vagy nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de valami olyan dolog történt, ami miatt az ellenség seregei teljesen összezavarodtak, és a zsidók teljesen le tudták őket győzni. De amikor megtörtént ez, hogy abszolút győzelmet arattak, a zsidók és a filiszteusok pedig vereséget szenvedtek, ezután a fényes győzelem után, ezután hangzik el ez a mondat, hogy Sámuel szájából, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Mindeddig az Úr segített meg minket. Tudatosította ezzel Izrael népébe, hogy az Úr segítette meg őket, nem más. Nem egy szó maradt ez a szájában, hanem még egy követ is fölállított, amit elnevezett Ébenhaézernek, a segítség köve, azt jelenti a héber szó, kifejezés, hogy legyen nem csak egy szó, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ami ugye elszálltott a levegőben, hanem legyen ott egy kő is, amire ha ránéznek, akkor ez az Ébenhaézer, ez a kő, a segítség köve. Miért is áll ez itt? Azért, mert megsegített minket az Úr. Egy emlékmű tulajdonképpen, az Úrnak állított emlékmű, emlékkő, hogy hirdesse az Úrnak a szeretetét, hűségét, hatalmát, erejét, türelmét az ő népe iránt, hogy hirdesse az ő egy szóval dicsőségét, az Úr dicsőségét hirdesse. Annak a nemzedéknek, aki ott élt meg, az utókornak, nekünk is hirdesse az Úr dicsőségét. Hát egy kicsit úgy elgondolkoztam ezen, hogy nekünk is így az év egyik évből átmenve a másik évbe, vajon nem kell azt mondanunk, hogy az egész év minden kegyelméért, minden szeretetéért, minden megbocsátásáért, minden győzelméért, minden eredményéért, minden sikeréért, minden újra fölállásunkért, hogy egyedül az Úrnak legyen a dicsőség. Nem kell ezt mondani? Vajon mondhatom-e, mondhatjuk-e, hogy azért igen, hát az Úr, de azért én is elég ügyes voltam, meg nagyszerű voltam, meg okos voltam, meg előrelátó voltam, és nagyon nagyszerű voltam, és nagyon sok minden nagyon jól elvégeztem, és most élvezem ennek a gyümölcsét. Vajon elvehetünk-e bármit is, elvehetek-e bármit is az Úr dicsőségéből, egy szemernyit is az Úr dicsőségéből. Nagyon hajlok erre, meg szerintem nagyon hajlunk erre. Nagyon, nagyon rossz látni ezt egyébként. Hívő emberek között is, akik megkísértetnek, testvérek, megkísértetünk, én is megkísértetem, ugyanígy, hogy én vagyok valaki. Én az okos, én az ügyes, én a lepipálhatatlan, én az erős, én a nagyszerű, én a nem tudom én kicsoda, ha nem is mondom ki magamba, mégis ezt gondolom magamról, és egy piszok pozitív énképen van önmagamról, és nagyon el vagyok saját magam okosságától bűvölve, és másokat hülyének nézek, vagy hülyének tartok tulajdonképpen, vagy butának, ha finomabban akarom magam kifejezni, vagy nem olyan okosnak, mint én, mert én aztán milyen okos vagyok, mert én nem tudom. És az én eredményeimért, az én sikereimért azért kié a dicsőség? Hát persze az Úré, meg hát az enyém. És Sámuelnél ez a fantasztikus, ezt csodálom benne, hogy ő nem mondta a zsidóknak, hogy hát gyerekek, nagyszerű harcosok vagytok. Hát ahogy itt harcoltatok, és a zsidók nem mondták, hogy azt nem tudom, mit gondoltak, de nem hiszem, hogy nagyon büszkék voltak magukra, mert előtte úgy meg voltak ijedve, hogy csak ott esedeztek a Sámuel, csak könyörögjél az Úrhoz, hogy ő mentsen meg minket. nem tanúsítottak ők olyan nagy bátorságot ott az első pillanatban a támadás idején, ugye, egyáltalán. Nem tudom, mit gondoltak magukba, de valahogy itt a zsidók is, mint hogyha elismerték volna azt, hogy hát, nekünk nincs részünk ebben a nagy győzelemben, ebben a nagy eredményben, mert ez csak az Úr volt, ez csak az Úrnak köszönhetjük, mert ő mennydörgött itt valami csodát tett, összezavarta még az ellenségeinket is annyira, hogy könnyen legyőzhettük őket. Nem a mi dicsőségünk. És Sámuel ezt erősítette, ezt fölnagyította, és azt mondta, igen, ez nem a ti dicsőségetek, és nem az én dicsőség, nem is az én dicsőségem, hogy én milyen jól könyörögtem, értetek, ugye, kedves népem. Mert ha én nem könyörgök, értetek, ugyanakkor ezt a győzelmet nem kapjátok meg soha az Úrtól. De én itt, ahogy bemutattam az áldozatot, meg ahogy könyörögtem, értetek, hát azért én is vagyok valaki. Nem, Sámuel magát se dicsőítette meg, hanem egyedül az Úrnak. Mindeddig megsegített minket az Úr. Csak ő. Ez az ő dicsősége. És hát olyan jó így azt mondani nekünk is, hogy az, hogy most itt vagyunk, meg ilyen körülmények között vagyunk, meg már itt a templomban is, vagy a gyülekezetünkben is, meg magunk is így vagyunk felöltözve, meg ilyen anyagi hátterünk van, meg ilyen lakásunk van, vagy ilyen dolgokat tudunk enni, inni, így élünk, egyáltalán eredményeink voltak az elmúlt évben, akár letett vizsgákba, akár én nem tudom mibe, megtett utakba, az Úré legyen egyedül a dicső. Hadd ragyogjon már az Úrnak a dicsősége egyedül. A szívünkbe is, meg közöttünk is. Olyan jó látnunk, testvérek, hogy ez a dicsőséges Isten egyébként eljött erre a földre, az Úr Jézus Krisztusban, és itt járt közöttünk. És Jézusnál is pont ezt láttuk, hogy ő is mindig az atyának adta a dicsőséget. Nem magának, pedig ő még magának is megtartható volna, de azért munkálkodott, mindent azért csinált Jézus is, hogy az atyáé legyen a dicsőség. Elvégeztem a munkát, amire küldtél. És miért? Hogy neked legyen a dicsőség. A te dicsőségedet hirdetem az én atyám fiainak, mondja a Zsoltárok könyvébe. Hát ez olyan jó, hogyha mi is így Jézushoz tudunk ebbe a dologba kapcsolódni, és azt mondani, hogy az Úré legyen a dicsőség egyedül. Oda csatlakozunk Sámuel mellé, jelképesen és bizonyságot teszünk ország világ előtt, meg egymás előtt, meg az Úr ellensége előtt, meg az Úr előtt is, hogy a mi segítségünk az Úr nevében volt, az ő személyében volt, és hiszük, hogy így is marad ez. Soli Deo Gloria, a miénk pedig orcánk virulása, ahogy mondjuk. Tehát ebbe a történetbe ez a kő először is azt hirdeti nekünk is, hogy egyedül Istené a dicsőség. Az ő dicsőséges nagy neve ragyogjon előttünk ma este is, a mi évünk után is. A másik dolog, amit így kiemelnék az igéből, hogy ez a kő, ez az Isten örömteli imádására is buzdított. Ott is, akkor és ma is. Nem csak Isten dicsőségét hirdeti, hanem az Isten előtt való, dicsőséges Isten előtt való leborulása az ő imádatára is buzdít minket. Amikor ott és akkor felállítatott a kő, akkor ott az Isten iránti örömteli hálára, az ő magasztalására, az ő imádatára kellett, hogy indítsa a Sámuelt is, meg a győztes népet is. És akik ezt átélték, akik meglátták az Úr szabadítását, az abban megnyilvánuló dicsőséget, azok biztos vagyok benne, hogy örömmel is áldották a szívükben és a szájukkal is az Urat. Áldották, imádták az Urat. Mit is tehettek volna mást? Sőt, azután úgy érzem, hogy akik valaha később arra mentek, azt meglátták ezt a követ, és eszükbe jutott, hogy ennek ez a neve, meg hogy ez miért is állította ide az öreg Sámuel, azok is elkezdték az Urat áldani, és imádni, és magasztalni. Milyen nagy az Úr? Hogy mutatta meg magát akkor és ott, a mi történelmünkbe? Milyen dicsőséges az Urat? Imádjuk ezt a dicsőséges Urat. És annyira jó, hogy Isten leíratta nekünk ezt a történetet, és hogy olvassuk, már ez is minket is a dicsőséges Isten imádatára kell, hogy buzdítson. Hogy imádjuk az Urat. Jöjjetek, imádjuk a Krisztust, imádjuk az Urat. És nem csak így, hanem úgy, hogyha most a mi saját élettörténetünkre visszagondolunk, az elmúlt időszakba, testvérek, akkor ott nem láttuk az Úr szabadításait, az Úr dicsőségét az elmúlt évben. Nem láttuk az Úr keze munkáját. Hát azt hiszem, hogy ott is láttuk, és ha láttuk, akkor megint ez is arra indít minket, hogy dicsérjük az Urat, hogy imádjuk az ő nagy nevét. Ugye, hogy belegondoltok ebbe, hogy hogyan vitt át az Úr a nehézségeken, amikbe belekerültünk. Lehet, hogy nem voltak nagy nehézségek, de mégiscsak lehettek nagy nehézségek, vagy kisebbek, de azokon is átvitt az Úr. Most itt vagyunk. Hogyan éltük át a szabadítását, hogy felmerültek problémák, amikkel nem tudtunk mit kezdeni, aztán egyszer csak megoldódtak azok a problémák. Nem érdemeltük meg mégis. Hogyan láttuk a szabadítását a gyülekezeti életünkben is, ha valaki itt van, vagy itt volt, és átéli itt a dolgokat közöttünk jobban, vagy belelát ezekbe, belefolyik az itteni lelki munkába, tudja, hogy nem minden munka folyik olyan nagyon könnyen. De mégis az Úr mégis átvisz ezeken a mélypontokon, vagy nehézségeken, akár lelki munkába, akár anyagi kérdésekbe is. Tehát valahogy Isten dicsőségét itt a gyülekezetben is, nem csak a családjainkban, nem csak a magánéletünkben láthattuk meg. És ha látjuk, akkor ezekkel Isten mindig azt akarja, hogy lássuk az ő nagyságát, és hújjunk térdre előtt, és imádjuk őt. Na most tudom azt is, hogy ez egy olyan dolog, amivel nagyjából mindenki egyet ért, csak nem mindenki gyakorolja. Ugye ez nagyon, nagyon szép dolog, hogy nagyon sok mindenre, amit mondok, vagy mondunk, vagy hallunk, ugye tudunk bólogatni sokszor, csak éppen nem csináljuk. Tehát lehet azzal egyetérteni, hogy imádni kell az Urat, csak éppen nem imádjuk. Tehát Isten nem azért mutatja meg az ő dicsőségét, hogy tudjuk, hogy na most ezért imádni kéne, hanem azért, hogy tényleg leboruljunk, és elkezdjük magasztalni, elkezdjük örömmel dicsérni, elkezdjük imádni ezt a hatalmas, szabadító, türelmes, jóságos, örökkévaló, szeretetű, drága Istenünket. Imádjuk a szónak a teljes értelmében, egész a szavunkkal, a lelkünkkel, a lényünkkel, az egész életünkkel. Ezt a követ azonban még itt ezen a ponton hadd állítsam egy kicsit ilyen krisztológiai összefüggésbe is. Vagyis Krisztussal hadd hozzam ezt kapcsolatba. Mert Isten az ő népét tulajdonképpen azért nem hagyta el ott akkor. Azért nem hagyta, hogy a szomszédaik, a filiszteusok, vagy éppen aztán később is más világbirodalmak, mint egy felőröljék, megsemmisítsék a zsidó népet, mert ő azt tervezte, és azt is ígérte, hogy a népből fogja előhozni azt, aki legyőzi a sátánt, a bűnt és a halált is, Jézust. Innen fogja előhozni. Ezt a népet nem lehetett semmiféle emberi erőnek felőrölni, vagy eltüntetni a történelemnek a süllyesztőjébe. Nem azért, mert nagy és erős nép volt a zsidó nép, nem azért, mert mindenkinél ravaszabb vagy életerősebb nép, nem azért, mert olyan kis ügyeskedők és mindent megúsznak, hanem azért, mert rendkívüli szerepük volt Isten üttervében, és Isten erre nézve tartotta meg őket évezredeken át. Ezért szabadította meg őket, nem azért, mert megérdemelték, hanem azért, mert ezt a népet ő fenn akarta tartani. Nem adta át őket az enyészetnek, pedig pont azt érdemelték, de nem adta át őket, mert közülük kellett a Messiásnak, a Krisztusnak megszületnie. És itt megengedhette volna, itt is megengedhette volna az Úr, meg utána is sokszor, hogy ezt a népet úgy, ahogy volt, eltüntessék, mert nem volt nagy nép és erős nép. Éppen, hogy egy nagyon kicsi nép volt, és erőtlen nép volt. De az Isten nem engedte meg. Miért? Itt se engedte meg. Győzelmet adott a filiszteusokat, ő maga győzte le, hogy ne győzhessék le az ő népét. Mert ebből a népből kellett megszületnie a mi Jézusunknak, a mi megváltónak, a mi üdvözítőnknek. Ő az, aki a zsidóknak is egyébként, de nekünk is, mint nem zsidóknak a szabadítója lett. Hát ezt az Istent, aki ilyen, nem kell nekünk imádni? Nem kell nekünk hódolni előtte? Ő dicsőséges, megmutatta a dicsőségét, és azért teszi ezt, hogy lássuk, fölfogjuk lelkileg, szívünkkel, és aztán leboruljunk, és imádjuk őt. Ne csak tudjunk, imádjuk is. És ha már krisztológiai összefüggésbe tettem ezt a követ, akkor hadd tegyem eszkatológiai összefüggésbe is, mert ez a régi szabadítás, amit Izrael népe ott átélt, amiben Isten megmutatta az ő dicsőségét, hogy imádják, ez csak egy halovány árnyék, ez csak egy előképe annak a nagy szabadításnak, amit Isten majd a végidőkben fog megtenni. Amikor majd Jézus visszajön, és az ő megváltott népét túl az utolsó ítéleten, túl a tűzviharon, túl az újjáteremtésen, egy feltámadott dicsőséges testben, igazi szentségben oda helyezi az új földre és az új égre, mint egy megszabadítva örökre az ellenségeinek a hatalmából. A valóságban, az teljes valóságban. Már ott nem kell se a sátántól, se bűntől, se haláltól, senkitől se félni az Isten népének. Semmi ellensége nem lesz, mert abszolút szabad lesz. Izrael is ezt a szabadítást élte át, de ez a szabadítás csak egy kis enyhe, halovány árnyéka annak a szabadításnak, amit Isten népe majd akkor átél, amikor Krisztus visszajön és üdvözíteni fog bennünket. Hát ne imádjuk ezt az Istent? Ne hódoljunk ennek az Istennek? De tudjuk ezt megtenni, és tegyük is meg teljes szívünkből. No, a kő nem csak hirdeti Isten dicsőségét, és nem csak az ő imádatára buzdít minket, hanem harmadszor gyermeki bizalomra is bátorít. Gyermeki bizalomra bátorít. Arra bátorította ott is, akkor is ezt az Istenhez éppen oda tért, visszatért zsidó népet, hogy hát ragaszkodjatok már Istenhez, a ti istenetekhez, a ti szabadítótokhoz. És a későbbiekben is egy próbáljátok ezt a gyermeki bizalmat, amit itt tanúsítottatok, megőrizni. És minden szorult helyzetetekben és meg nem szorult helyzetekben is ezzel a bizalommal közelíteni Istenhez. Hát ne vessétek már meg az Urat. Bízzatok benne gyermeki szívvel. Ez nem hiába való dolog, és ha ti benne bíztok, látjátok, hogy nem szégyenültök meg. Azt kértétek Sámueltől, hogy esedezzen értetek az Úrhoz, hogy szabadítson meg. Nem csinált semmit, csak esedezett értetek, és megszabadított benneteket az Úr. Pedig nem ezt érdemeltétek. Hát nem kellene mindig így ezzel a gyermeki bizalommal hozzá jönni, és imádkozni hozzá, vagy segítségül hívni. És azt hiszem, testvérek, hogy így mind a mai napig bennünket erre a gyermeki bizalomra bátorít ez a régi történet. Hogy mi is merjünk gyermeki szívvel bízni az Úrban. Látod, hogy kicsoda az Úr? Látod az ő dicsőségét? Hát akkor imádjad ő, de ne csak imádjad, hanem bízzál benne. Adott valami okot az Úr, hogy ne bízzunk benne? Akár csak a Bibliában, de az életünkben is. Adott valamilyen okot, hogy ne esedezzünk hozzá a meghallgattatás reménységével? Adott okot, hogy azt higgyem, hogy van olyan helyzet, amit nem tud megoldani? Semmiféle ilyen okot nem adott az Úr, sőt, minden okot megadott arra, hogy bízzak benne, hogy számítsak rá, hogy hívjam segítségül, és ne magamban bízzak, ne az én nagy okosságomban, meg nagy erőmben, meg nagy ügyességemben, meg üzleti előrelátásomban, meg nem tudom milyen tudományomban, amit összekaparáztam minden onnan-onnan. Nem ezek, hanem ő benne, és egyedül ő benne. Nem adott erre okot az Úr? Nem volt még elég okom arra, hogy megrendüljön az önmagamba vetett nagy bizalmam? Így is kérdezhetjük a dolgot, ugye? Mert ugyan már szerintem az nagy önbizalomtól duzzadó hívők is olykor, meg nem hívő emberek is, olyan katasztrofális dolgokat követünk el az életbe, hogy hajjaj. De még mindig nehéz minket eltántorítani attól, hogy ne magunkba bízzunk. És gyermeki szívvel hódoljunk az Úr előtt, és teljesen oda tegyük a sorsunkat, az életünket, a hétköznapjainkat, az óránkat, az ügyeinket, a vállalkozásainkat, a tanulmányainkat, mindent az ő kezébe. Hát gyermeki szívvel, testvérek, oda tenni. Ez az összes hitbeli megtapasztalásaink, ha hívő emberek vagyunk, erre indítanak bennünket. Hát olvassuk a saját tapasztalatainkon túl a Bibliát, és hát itt is mindig újra ebbe ütközünk. Az Úr a megbízható Isten, a hűséges Isten. Hűséges Isten. Abszolút szilárd, semmiféle változékonyság nincs benne. Amit megmondott, abban nyugodtan megbeszél, a szavait készpénznek vehetjük. Bíz az Úrban, bíz az evangéliumban is. Ugye ez is nagyon fontos, hogy megbízzak az örömhírben, amit Jézusról mondott nekem. Isten azt üzeni Jézusról, hogy ő az üdvözítőm, és ő az életemnek az ura. Ő a mindenségnek az ura, ő az egyháznak az ura, aki engedelmességet vár tőlünk, de gyermeki bizalmat is. Hát bízzak az Úrban. Egyszerű dolog, csak nagyon nehéz ezt is apró pénzre váltani. És sokszor nagyon nem megy nekünk. Isten legyen hozzám, meg hozzánk irgalmas. Mert nagyon jól tudjuk ezt. Hát azt gondolja valaki a szívében, hogy ez a tiszteletes Zoltán, ez olyan hétköznapi, vagy olyan közhelyeket mond. Bízunk az Úrban. Hát bízunk az Úrban. Persze. Mennyire bízunk mi az Úrban? Hadd kérdezzek erre rá, mert ez nem olyan közhely. Hogy tudjuk ezt hétköznapjainkban apró pénzre váltani? Hogy váltjuk ezt apró pénzre mi? Hiszem azt, hogy Jézus valóban meghalt az én bűneimért. Hiszem én ezt valójában? De akkor megvallom neki a bűneimet naponta? És kérem, hogy bocsásson meg. Vagy hiszem én azt, hogy Jézus az én üdvözítőm, és a halálra is így nézek, hogy de jó, hogy Jézus legyőzte a halált, és nekem nem kell félni az én halálomtól se, tudom, hogy mi lesz utána. Vagy el tudom hinni, hogy az Isten meg tudja oldani az én hétköznapi nehézségeket is, amik itt vannak, és ezt elmondhatom neki, vagy én agyalok rajta, és feszülök rajta, és idegesítem magam, és idegesítem aztán a társamat is, meg az ember társaimat is a környezetemben, mert én, és akkor agyalok, és dumálok, és feszülök, és mindent csinálok, de nem tudom letenni az Úr kezébe, mert majd én. Hogy egyszerűen bízunk, tényleg bízunk az Úrban. Hát erősödjünk meg ebben a bizalomban, az ő szavaiba vetett bizalomban, és hogyha bízunk benne, testvérek, akkor ez mindig kifejeződik az imádságba. Hadd mondjam, ez a bizalom, ez mindig, aki nem imádkozó hívő ember, az nem bízik az Úrban. Aki bízik az Úrban, az imádkozik. Nem egyszer-kétszer naponta, hanem folyamatosan szinte állandóan az Úrhoz fordul lélekben. De konkrétan meg is tud állni azért percekre, hogy elcsöndesedjen az Úr előtt. És kifejezze ebben az ő Isten iránti bizalmát, hogy mondja. De nem, testvérek, mi mit csinálunk? Legfeljebb elolvassuk az igét így. Jaj, mit is volt a mai? Igen, na igen, ezt a két mondatot gyorsan, ha elolvasom. Aztán megyek is, mert dolgom van. De nincs az a megállás. Akkor bízom az Úrban. Magamba bízok, hogy megy ez nekem egyedül is. Luther azt mondta, hogy amikor sok dolga van, akkor sokkal többet imádkozik. Mert nem megy. Neki nem bízott magába, az Úrban bízott. Ezért hívta segítségül az Urat. És aki imádkozik, testvérek, az abban is kifejeződik, hogy engedelmeskedik az Úrnak. Ugye ez is egy furcsa dolog, hogy mondjuk, persze bízunk az Úrba, de nem engedelmeskedünk neki. Hát az miféle? Aki nem engedelmeskedik az Úr szavának, Jézus igének, az nem bízik az Úrba. Aki bízik az Úrba, az ott nézi az igét, olvassa az igét, és arra hagyatkozik. Annak olyan ez, mint az Ariadné fonal a labirintusban, hogy ehhez ragaszkodik, hogy az élet nehéz helyzeteibe, házastárs kérdése, házasság kérdése, gyereknevelés, minden kérdésben, hogy akkor mit mond az Úr? Hogy akarja ezt az Úr az én munkavégzésemet, az én lelki szolgálataimat, és hogy akarja az Úr, hogy végezzem? Értitek? És akkor, ha megvan, akkor vállalom ezt az utat, akkor is, ha nehéz, ha áldozatos, ha könnyekkel jár, ha vért kell ontanom érte, akkor is vállalom, mert az Úr ezt akarja, és én bízom az Úrban. És ez az Úr iránti bizalom, ez rávisz engem erre, hogy engedjek az Úrnak. Mint a gyerek, szoktuk ezt mondani, hogy fölállítjuk ide a kisgyereket, azt mondjuk neki, hogy ugorj. Ha én mondom neki, ugrik, mert bízik bennem. És engedelmeskedik nekem. Ha lehet, ha más jön ide, akit nem ismer, az mondhatja neki, nem fog ugrani, mert nem bízik benne. Aki bízik az Úrba, az enged az ő szavának. Az azt mondja, hogy csak vezess Uram végig, és fogd kezem. És megyek. Na, bízunk az Úrban, amire biztat itt a kő bennünket, az emlékkő. Nos, hogyha még egyszer átnézzük röviden, akkor látjuk, hogy az Úr ezáltal a régi kő által azért így minket is megszólít ezen az évfordulón, ezen a határon, és biztat bennünket arra, hogy hát vegyük már észre megint, újra vegyük észre az ő nagyságát, az ő fenségét, az ő dicsőségét. És ha már lelkileg megláttuk ezt, és elhittük, hogy ő nem akárki, akkor utána arra indít minket, hogy leboruljunk előtt, és hálával, örömmel, felszabadultan imádjuk őt mindenért. Nem magunknak tartva meg a dicsőséget, hanem mindenért neki adva a dicsőséget. És utána pedig arra biztat minket, hogy na, most megyünk, mennünk kell tovább, de gyermeki bizalommal, imádságba, engedelmességbe megnyilvánuló gyermeki bizalommal folytathassuk az utunkat a következő évbe. Igen, elindultunk valamikor, megérkeztünk ide, most innen megyünk tovább, megálltunk Sámuel köve mellett, hagytuk, hogy szóljon hozzánk általa az Úr. Hát emlékeztessen ezen az estén az ő dicsőségére, buzdítson imádatára, és lelkesítsen gyermeki bizalomra. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy megmutattad a te dicsőségedet, ott és akkor is, Izrael megszabadításában, és köszönjük néked, hogy a te néped megszabadításában is megmutattad, a Golgotai keresztben is megmutattad, az üres sírban is, Krisztus megdicsőítésében is. Köszönjük, hogy te vagy ennek a világnak a dicsőséges Istene, és köszönjük, hogy láthatjuk, hogy nincs náladnál hatalmasabb, nincs náladnál nagyobb Isten. Látjuk a te dicsőségednek a fénysugarait, a te türelmedet, a te jóságodat, a te megbocsátásodat, a te szeretetedet. Látjuk, Urunk, a te drága lényedet, és olyan jó, hogy ez a látás oda visz minket, hogy leboruljunk és imádjunk téged. Segíts és taníts meg minket arra, hogy imádóid legyünk, igazi imádóid, akik lélekben és igazságban imádunk téged és hódolunk neked. Segíts, Uram, minnyájunkat, hogy ebben a gyülekezetben is, és ennek határán túl is, más gyülekezetekben is, hadd legyen egyre több ember, aki látja a te fenségedet és imád téged, valóban imád téged a szívében. Akinél a vallás, vagy a templomba járás, vagy a hitélet, kegyesség nem valami formális dolog, hanem a te nagyságod látásából fakadó élet. Kérünk téged, hogy add, hogy igazi imádóid lehessünk, minél többen ebben a gyülekezetben is. És köszönjük néked, hogy a gyermeki bizalomra is intesz minket, hogy úgy éljünk, úgy folytassuk az életutunkat. Segíts, Uram, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy mi bízunk benned, hanem hadd fejeződjön ez ki abban, hogy imádkozunk hozzád, hogy eléd visszük a dolgainkat, hogy eléd hozunk mindent, hogy kitárjuk előtted a szívünket, hogy kiöntjük előtted a szívünket, a dolgainkat. És hadd mutatkozzon meg abban a bizalmunk, hogy követjük, amit mondtál nekünk, és ha kell, akkor ugrunk a sötétbe, és lépünk a fénybe, vagy amerre csak akarsz. Kérünk, segítse az engedelmesség lelkével, bátoríts bennünket. Hadd fejezzük ki ebben is, hogy mi bízunk benned, gyermekként bízunk benned. Köszönjük néked, hogy erre a lelkületre akartad a népedet is, és a mindenkori népedet, a mai népedet is eljuttatni. Segíts, hogy lássuk dicsőséged. Segíts, hogy imádjunk. És segíts, hogy gyermeki szívvel bízunk benned, és úgy éljük az életünket. Köszönjük néked a mögöttünk levő utat. Kérünk, fogd meg a kezünket, és vezess minket tovább. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És te vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké.